kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv egy hazai leszbikus szerelem története. Romantikus érzéseket táplál a mesélő Vera iránt. Szereti, igaz szerelemmel és erős szenvedéllyel. Szerelmük nagy kiterjedésű érzelem hullám. Hol felszárnyal, hol a mélybe zuhan. A szakítás után a mesélő hiába keres másnál vigaszt. Gondolatban és érzelmileg még mindig Verához tartozik. Pontosan úgy, ahogyan egy heteroszexuális kapcsolatnál. Miért mégis ez a sunyi kíváncsiság, ez a bizarr érdeklődés? Olvasom, hogy a statisztikák szerint a férfiak 5%-a, a nők 1-2%-a homoszexuális, és a biszexuálisok arányát kb. 10-25%-ra is becsülik. Tehát akkor minden negyedik ember más. Sajnálom, hogy nem látják most az arcom, mert kajánul vigyorgok. Mert arra gondolok, hogy napjaink nagy homofób felbuzdulása talán éppen annak szól, hogy minden öklött rázó negyedik egy titkos homoszexuális. A Norán könyvesház jelentette meg Lovas Nagy Anna, Ver az élet című könyvét. A szerzővel beszélgetünk. Budis Kriszta nagyon szép laudációt írt a könyvhöz és a fülszöveghez. A kritika is ilyen lelkesen fogadta a könyvet?
A hivatalos kritika igen, tehát elég jó dolgok jöttek le. Népszabadság, a HVG ajánlotta, Kis Noémi írt róla recenziót a Narancsban. Elég jó dolgok jelentek meg. Különböző blogokon és főleg férfi bloggerektől néha így lejött egy-egy fikázás.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy első regényként az egy nagyon jó fogadtatás.
Szerintem beütött a könyv. Gordon Agát a Kecske Rúzsa óta második leszbikus regény. Ez szerintem hiánypótló.
A műsorban el fog hangzani még az Oxanennek egy könyve, a Baby Jane, ami szintén egy leszbikus párról szól, az ő szerelmi történetük. A hasonlóság annyi két regényben, hogy mind a kettőben háttérként ott van a meleg éjszakai élet. Az alkohol, a neurózis, a szorongás, ezek mind jelen vannak mind a két regényben.
Ugye ez a magyar társadalomban van benne.
Meg tehát, a filmben.
Meg a filmben, igen. Én nem azt gondolom, hogy ez egy leszbikus vagy meleg specifikus történet, hogy az ember szorong, vagy az embernek rossz érzései vannak, vagy az ember szegény, vagy... Ez egy általános társadalmi jelenség. A fiatalságomnak ez egy teljesen normál velejárója volt, hogy az ember elindult, és akkor még voltak a bárok, a pipacsbár, meg a... Király utca sarkán ott volt egy önkiszolgáló étterem is, és annak volt egy bár része. És iszonyatos mennyiségű bár volt a Szocóban is, és ez érdekes módon teljesen benne volt az akkori értelmiség vagy művészvilágnak az esti befejezésébe, hogy nem tudom, valamikor még hajnal kettőkor beugrunk valamit inni, vagy ha még táncolnak a lányok, akkor megnézzük, vagy csak egyszerűen a bárzongorista zenéjére beülni egy hajnali nyitvatartó helyen, mondjuk ez a Ludláb étterem volt az én kedvenc helyem, ez a körúton volt, és ott évtizedeken keresztül ugyanaz a zongorista játszott, úgyhogy az ember úgy járt haza, mint a családjához. Ezt persze felváltották később a meleg helyek, amikor már egyszerűen megjelentek az első talán a fészekkel szemben, egy pincehelyiségben. Tehát amikor már voltak meleg helyek, akkor az ember szívesen lejárt oda.
Ez egy ismerkedési lehetőség?
Ez alapvetően egy védett teret biztosított.
Nyugalmat.
Egy nyugalmat, igen. Ami persze egy látszólagos nyugalom, mert a rendőri végzatúra azért megtörtént.
Tehát a maszkulin társadalom semmikor nem fogadja be ezt egy könnyen a másként élő világot?
Azt hiszem, hogy az izraeli társadalom is elég maszkulin társadalom, és én nem olyan régen jöttem haza, és azt látom, hogy Tel Avivban azért nagyon pezsgő meleg élet van, éppen akkor volt vége az ottani Pride-nak, úgyhogy én még láttam a házfalakon mindenhol fölakasztva a szivárvány színű zászlót, és van egy ilyen kicsit töredezett mozaikos város kép, egy ilyen kör alakú logója az összes Tel Avivi rendezvénynek. Város és a meleg rendezvény összefort, nem kirekesztően, nem elutasítva. Tel Aviv világváros, Jeruzsálembe imádkoznak, Tel Avivba mulatnak az emberek, vagy élnek.
A könyvnek a címe kétféleként is érthető, legalábbis én kétféle értelmezést vettem le róla. Vera az élet, és ver az élet. Melyik az igazibb, vagy melyik a...
Mind a kettő teljesen igaz, ez egy nyelvi játék. Éppen ezt a kettősséget szerettem volna a címbe beletenni.
Van egy felnőtt játék, amit a beszélő és az egyik oldalszereplő játszanak. Ez nagyon szadista dolog. Ez egy ilyen lelki szadizmus. Az egymás titkainak a kidugása. Igen, szadizása. Azt képzelném, hogy, vagy azt gondolom, hogy egymással legalább toleránsak, akik hasonló cipőben vannak.
Zorka játsza a mondj igazat játékot, és ő egy heteró.
Tolerancia.
Azt kell mondanom, hogy a leszbikus világ épp olyan sokszínű, mint a heteró világ, és hogy vannak toleráns emberek, és vannak kevésbé toleráns emberek, és hogy igazából nagy különbség nincsen. Ugyanazt a mikrocsoportot kiemeljük, akkor tulajdonképpen minden kis csoport visszatükrözi a nagy csoportnak az általános állapotát. Ezért a meleg kultúrában is, bár ez számomra mindig megdöbbentő, de mindig megjelennek a szélsőséges, vagy szélsőségesen jobboldali, vagy elutasító, vagy kirekesztő, vagy cigánygyűlölő, vagy zsidógyűlölő, vagy valamilyen gyűlölő. És hát lehetséges, hogy ennek az is a pszichológiája, hogy ha engem utálnak, akkor nekem is szükségszerűen muszáj egy másik csoportra visszaprojektálnom ezt a gyűlöletet, mert nem lehet úgy élni, hogy mindig csak én legyek a vacak, én legyek az alja a társadalomnak. A feminizmus, mint egy kimondott szó, vagy mint egy állapotnak a magamra öltése, hogy én azt mondom magamról, hogy feminista vagyok, ez általában nem kelt olyan nagyon jó érzéseket az emberekben.
A leszbikusság igen?
A leszbikusság sem, tehát mellettem már elfér attól függ, hogy ezt hol teszi ki az ember ezt a kis csomagot. Nyilván egy liberális környezetben az, hogy leszbikus vagyok, ez talán kevésbé sérti a fület, mint hogyha azt mondom, hogy feminista vagyok, mert a liberális férfiak nem sokkal kevésbé hímsovének. Persze ez általánosítás, és ez persze megint így nem igaz, csak nehéz annyira szétbontani a társadalmi rétegzettséget, hogy ne csúszunk bele valamiféle általánosításba.
Aktofikció. Mennyi benne a saját élmény, és mennyi benne a fikciós rész?
Ezt nagyon szeretik nekem feltenni, és valószínűleg
mert
nagyon kíváncsivá teszi.
Mert hogy az életrajzod nagyon sok rímet talál erre a regényre.
Igen, és hát valóban vannak is kapcsolódási pontok, és valóban merítettem is azokból a megélt tapasztalatokból, amiket ez alatt a 40-valahány év alatt sikerült átélni, de mégsem mondhatom, hogy ez annak a szabályos visszatükröződése, vagy hogy naplószerűen hű leírása, arról nem is beszélve, hogy abban a pillanatban, amikor átfolyik a szerzőn egy ismert történet, akár vele történt, akár nem vele történt, olyan szűrőkön megy keresztül, ami automatizmus, nem feltétlenül konstrukció, abban a pillanatban megváltozik. Soha nem a valóságot fogja olvasni az olvasó, még akkor sem, hogyha erre szeretjük rárakni azt a titulust, hogy ez egy autofikciós történet.
Ezt a magas labdát, ezt te adtad.
Hát szerzőként azt fogom mondani, hogy amennyit én szándékozom megmutatni ebből a dologból, addig tart az én megmutatási hajlandóságom, és hogy amit nem akarok elmondani, azt sose fogom elmondani. Tehát egy beszélgetésben sem.
Adja a kérdés, hogy mit nem akarsz elmondani.
Na, ezt nem fogom elmondani.
Tény, hogy van egy gyereked, és tény, hogy vállaltan leszbikus vagy.
Igen.
És az, hogy éltél Izraelben, és egy férfivel mentél ki, akivel ott együtt éltél. Tehát ezek mind olyan tények, amik az önéletrajzodban, a bemutatkozásodban írod le.
Ezért autofikciós a történet.
Igen. Ami az eredeti gondolat volt, hogy aki a regényben a lányod, már össze-vissza keverem, bocsánat.
Igen, tehát a főhős lánya. Igen.
És Verának is van egy lánya.
Igen.
És mind a két lány az heteró,
igen,
miközben a mamák azok együtt élnek és leszbikusok. Lili kábítószerfüggő,
igen,
lesz, és a mesélő az segít neki lejönni az anyagról. De nagyon fájdalmas mindkettőjüknek ez a kapcsolat, ez az élethelyzet, ez a világ, ez a kettősség.
És akkor most nem autofikciós, hanem most a valóságról beszélünk, nem a regénybeli dologról, hanem rólam, mint szerzőről. Az én gyerekem az valóban egy zsidó iskolába járt. Én ott nagyon-nagyon sok gyerek sorssal találkoztam. Én saját gyerekem, az én Flóra gyerekemnek a baráti köre, az nagyon sokat járt fel hozzánk. Tehát ez egy nyugodalmas pont volt a nagyvárosi forgatagban, hogy a lovasékhoz mindig fel lehet menni. Nagyon sok olyan gyerek volt, akinek én akár a családi hátterével, akár a privát problémájával, akár a droggal való, hiszen ebbe az iskolába sajnos, mint ahogy a legtöbb gimnáziumba bekerültek a drogok. Ebből az egész gyereksereg által elmesélt történetből és a saját tapasztalatomból is született meg a Lili nevű főhős és az ő egész droghoz való viszonya.
És akkor azt mondtam, ugye, hogy a Lili fáj és a Vas Gábor meg nem fáj, tehát hogy egy férfival való szakítás, ez nem egy fájdalmas dolog?
Szerintem van olyan szakítás, ami megkönnyebbüléssel jár. Nem veszteség, nem olyan, mint hogyha kitéptek volna egy darabot belőlem.
Korlátot jelentett ez a kapcsolat.
Ez egy korlátot jelentett, és azt is mondhatjuk, hogy a nők java részének, hogyha meg tudják tenni, nem szexuális orientáció ügyében, hanem ha bármikor meg tudják tenni, hogy kiszakítják magukat egy visszafogó, lefolytó, gátló kapcsolatból, akkor az általában a gyerekeikre is jó hatással van, mert egy jókedvű vagy felszabadult anya biztos, hogy sokkal többet tud nyújtani a gyerekének, nem csak mint anya, hanem bármilyen életszereplőként. Ez olyan felszabadultsággal jár, ami az egész társadalomra nézve pozitívum.
Csukázás. Ezzel mi olvasók lemerülünk a leszbikus világ mélységébe?
Azt gondolom, hogy igen, bár itt megpróbáltam ugye egy elemelt szöveget létrehozni a többi résztől. Igen. Bár ugye itt egy 70-es évekbeli fogalommal indul, és én is úgy találkoztam vele, mint szerző, hogy valaki, aki nálam sokkal idősebb, elmesélt egy csukázás történetet, hogy ő a testvéreivel, meg a korosztálya barátaival, ők ezt csukázásnak hívták, ezt a lazán megmerítkezni az éjszakába, és egy-egy éjszakás kalandot valahogy összeszedni.
És ennek a leszbikus létnek a fogalma?
Nem, ez egy hetero fogalmat emeltem át. Tehát azt gondolom, hogy ezek a fogalmak oda-vissza működnek, hiszen nem különbözünk olyan nagyon sokban egymástól.
Sőt, tehát egy szerelem felfutása és lemenő ága, a szakítás fájdalma. Tehát ezek épp úgy benne vannak bármilyen kapcsolatban.
Hát, ahogy írta a Kriszta, hogy ez, igen, a Bódis Kriszta, hogy ezek univerzális élmények.
A rendszerváltás előtt sosem lehetett tudni, hol gyűlik össze az édesvíz. A medenceépítés tilos volt vagy elérhetetlen, olyan kertek közepén, ahová csak a kiváltságosoknak jutott belépés. Azért az esővíz mindig meggyülemlett, kicsi tócsák bukkantak fel a város mélyebben fekvő gödreiben, lecsorgott a járdák szélén a föld alá. Az ortodox leszbikusok estére felvették a bőrtalpú férficipőket, és úgy szálltak be a taxiba, Humphrey Bogart kalapjuk alól ne látszódjon az arcuk, vagy edzésről jöttek a szigetről vakító tiszacipőben, hátrahagyva a szélesvállú edzőnőket, akik még maradtak a platánok esti árnyékában, nézni, hogyan ringanak a csónakok. Mégsem ez volt a jellemző. Általában láthatatlan élőlényekként surrantak át a városon, egy férfi név névégződése mögé bújva, kistáskájukban, a barna, puha fedelű személyi igazolványban a házas vagy elvált megjelöléssel. Szájról szájra terjedt a hír, de az a sosem érintett száj nem tudta megsúgni, hol található. Ezért magányos, öngyilkos, neurotikus és lelkibeteg nők menekültek alkoholizmusba, marxista-leninista szabadegyetemre, maszturbálásba és munkába a rendszerváltás előtt. Akik pedig tudták, azok helyről helyre úsztak, és újabb beazonosítatlan helyre, mint íváskor a pisztrángok, és verődtek át a város köveim, a szomszédok, anyák és nagybácsik vizslatekintete elől, nejlonharisnyában, trottőrsarokban és decens kis kosztümben. Nem vagyok kis hal, sem csuka. Valami másféle mássá váltam, még a mások között is halmozottan kisebbségi létben. Idebent, idegenül. Megváltozott minden, csak az úszás számít. Mozgásban tartani magam, kavarva a sós vizet, folytatni a könnyeket láthatatlanul. Nem számít semmi. Enni kell, úszni kell. Csak a pillanat van, és nincs jövő.
Ugye azért ez egy identitás regény is.
Ez az idebent idegenül, ez mit jelent?
Ez egy abszolút emberi fogalom. Ez megint nem a leszbikussággal van összefüggésben, hanem az a vívódása az embernek, mivé legyen, mit akarok magammal kezdeni, milyen irányba tereljem az életemet. Valamilyen célt ki kell tűzni, és ezek néha nagyon-nagyon nehezek, miközben állandóan morzsolódik a személyiségnek egy része, a személyiségnek egy másik része pedig épül, és ez egy állandóan mozgásban levő anyag a személyiség, hogy éppen hol tart, hogy éppen mit gondol magáról, hogy mit gondolnak róla, mert ugye ezek a társadalmi, meg baráti reflexiók, meg családi reflexiók, ezek nagyon sokat tudnak építeni, vagy morzsolni az emberből. A főhős, aki éppen 42 éves, szinte a kamaszkorral egyenlő útkeresés, hogy mit kezdjek magammal ezek után, ami történt, és hogy újra valahogy fel kéne építeni magamat. És hát az idegenségnek az érzése, tehát a veszteség általi elidegenedés, és az a fajta létélmény, hogy akit a legjobban szerettem a világon, az képes volt elmenni mellőlem. Ez magának a személyiségnek a vajudása, ez a rész.
Intézet, szeretet nélküliség, vagy pótlólagos szeretet?
A heteroszexuális emberek gyakran szeretik azt gondolni, hogy a leszbikusok vagy a melegek azért leszbikusok vagy melegek, mert valami trauma érte őket. A társadalomnak az összmeleg közössége az mondjuk 10%-ot tesz ki, akkor mit csinál az rengeteg traumát elviselt heteroszexuális ember, aki nem lett leszbikus, nem lett meleg, nem lett biszexuális, nem lett transz, vagy...
Van egy blogod, a Hobby Hilda. Erre is nagy áthallások vannak, de mi is ez? Miért is ez? Van egy ilyen ismeretterjesztő küldetésed? Van egy olyan, hogy megismertetni ezt a leszbikusok világát?
Szeretem azt a kifejezést használni magamra, hogy közbuzi vagyok. Tehát, hogy az a...
A buzi nem egy pejoratív szó?
Abban a pillanatban, amikor én magamra használom. Ugye a németeknél a Schule volt ez, hogy végül is felvállalták a pejoratív jelzőt, és akkor onnantól kezdve beivódott a közbeszédbe, köznyelbe. A köznyelbe, és akkor elvesztette a pejoratívitását. Szerintem ezt mi is csináljuk a buzi kifejezéssel. Tehát, hogyha nekem azt üvöltik, hogy buzi, akkor én nagyon jókat kacagok, mert tényleg nincs ezen mit szégyelni. Az egyik alapítója voltam a Labrész Leszbikus Egyesületnek, azért most már 6 évet csinálom a leszbikus műsort a Tilos Rádióba, és hát minden olyan nagy meleg rendezvényen, vagy leszbikus rendezvényen, ahova hívnak, akkor azért én ott vagyok. Ennek megvan az a hozadéka, és ezt igazából a könyvnek köszönhetem, mert addig nem volt annyira ismert a nevem, leveleznek velem emberek. Felhívnak, vagy küldenek egy e-mailt, hogy találkozzunk, mert ez a bajom, az a bajom. Valami miatt nekem, mintha bizalmasabban el tudnának mondani.
Milyen bajok?
Egy szerelmi csalódás, egy válság, egy valamilyen életválság, amit vagy összefüggésbe hoznak a saját leszbikus identitásukkal, vagy a nem felvállalt leszbikus identitásukkal, vagy a kérdéssel, hogy mik is ők. Igen, ebből a szempontból szerintem jó, hogy megjelent ez a könyv. mert elég jól érzem magam a bőrömbe.
Lovas Nagy Annával beszélgettünk könyvéről, aminek címe Ver az élet. A kötetet a Norán könyvesháza. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Amennyiben szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.